Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Nem sokára elindul a vonat. Az, amelyik Csíksomlyóra szállítja majd a zarándokok tízezreit Budapestről a híres pünkösdi búcsúra. Lesz néhány probléma, mondjuk az, hogy ezek a zarándokvonatok idén és még jó ideig jelentős kerülővel tudnak majd eljutni a pünkösdi imádságok és az igazi csíkis székelysör vagy valami hasonló fedőnevű nedű forrás vidékére. Például azért, mert felújítás miatt évekre lezárták idén a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonalat az Európai Unió tagjaként is ismert Romániában. Ez kb. Olyasfajta vesztesség egy hozzám hasonló elkötelezett tömegközlekedőnek, mint ha mondjuk Budapestről Bécsbe nem lehetne eljutni vonattal, de egyáltalán csak mondjuk nem tudom én Zágráb fele kerülve. Na jó, hát csipje kánya azt az 1-2 millió embert, aki akkor érzi komfortosnak magát a Kárpát-medencében, hogyha csak elbaktat egy vasútállomásra, vesz egy jegyet, betesz a hátizsákjába egy jó vastag regényt, és hesmár Bécsben is van, vagy Kolozsvárot, vagy Belgrádban. De azért tudok rosszalóan pislogni, amikor a sokszor emlegetett átjárható határok meg a légiesített akadályok és efféle ígéretek után kiderül, hogy nem lehet eljutni A-ból B-be. Egyáltalán nem. No de mint minden, majd ez is megoldódik. Hanem itt vannak ugye ezek a szegény zarándokok. Én többeket ismerek, akiknek rendre ez az év nagy pillanata. Felszállnak a vonatra, városról városra, megállnak a vasútállomáson, kenyérre és pálinkával fogadják őket az ott lakók, olyan, mint egy osztálykirándulás. Mármint egy olyan osztályban, ahol a diákok és a tanárok együtt nevettek sírva és emlegették a nehéz, de gyönyörűséges diákkor emlékeit annak zsengyemes módja szerint a végzéskor. A Radnóti Színházban tartottak a napokban egy előadást, ahova meghívták egy budapesti középiskola kirúgott tanárait és egykori diákjait, hogy megtarthassák az elmaradt szerelálót. Hogy azok a középiskolások, akiket megfosztottak oktatóikból, a belügybe vezényelt politikai komisszárok mégiscsak fel tudják tenni egy könnyes dalban a kérdést, miszerint valaki mondja meg, hogy milyen az élet, és azt is, hogy miért ilyen. Visszatérve a pünkösdi zarándoklatra, ott több kérdés is felmerült amellett, hogy miért nem sikerül soha a büdös életben megoldani azt, hogy két uniós országban elérse jutni mindenféle horror nélkül egyik településről a másikba, bármilyen céllal. Hanem vannak itt más felteendők is. Én jártam jó egy évtizeddel ezelőtt azon a jeles rendezvényen, megnyugtatásul munkaügyben, mármint a csíksomlyói búcsúban. És volt alkalmam belepillantani abba, hogy hány fogyatékos, beteg gyereket és felnőttet hurcolnak ott a reményt kereső családtagok fel arra a hegyre, például akár a Távol-Keletről is, a gyógyulás reményében, vagy a gyógyulás biznisz ígérete miatt. Minden esetre voltak ott matracokkal borított tornatermek, ahol kéz és láb nélküli gyerekek fetrengtek, nem kevés belépki díjért, és bármikor fel tudok idézni egy-egy középkori festményt a bűnbocsátó cédulák osztogatásáról. Nagy üzlet a zarándoklat, bár most a közlekedési viszonyok miatt kicsit megterhelőbb. Azon gondolkoztam, hogy ezen a hosszú úton felmerül-e kérdésként mondjuk a publikumban, vagy bárkiben, hogy él ott a szomszédban egy Magyarországról anyagilag bőven kitömött, presztízsben is megtámogatott szerzetes, aki szerint nem gáz, ha egy nőt az ura kicsit megsimogat egy fejszével, mert utána ki lehet engesztelni egy turkálóban történő bevásárlással. És aztán K. Endre Márt már nem is említem, Csíksomlyó tulajdonképpen nem református biznisz igazságtalan volna. És ünneprontó sem szeretnék lenni, pünkösd van, kapcsolódjunk ki, minden zarándok a maga útján boldogan.
Útszélen.
Havi 200 euró mindenkinek, függetlenül a szociális helyzetétől, születéstől halálig. Azért, hogy mindenkinek legyen annyi pénze, amennyiből enni, lakni, élni tud. Lehet, hogy abszurdan hangzik, de ha arra gondolunk, hogy előbb-utóbb a robotok keresik majd a pénzt, akkor mégiscsak elgondolkodtató. Meg akkor is, ha arra gondolunk, hogy tényleg fontos lenne az, hogy minden gyerek ehessen és tanulhasson, és egyáltalán mindenkinek legyen lehetősége az emberhez méltó életminőségre. A feltétel nélküli alapjövedelemről, avagy ahogy az első feltétel nélküli alapjövedelemért egyesület aktivistái emlegetik, FNA-ról rendeztek tegnap Budaörsön kerekasztal beszélgetést, én voltam a moderátor, és akik ma hozzászólnak a kérdéshez, Bütl Ferenc közgazdász, a Fővárosi Szociális Közalapítvány ügyvezetője, Somi Judit tanár, az egyik ózdi szegregátumban általa alapított hétesi közösségi ház alapítója, és Nagy Eszter, az Európai Föderalisták Uniója Magyarország elnöke.
Útszélen.
Bütl Ferenc vagyok, közgazdász vagyok szakmának illetően. Ha valamit a robotizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia kapcsán mondani szoktunk, akkor inkább a kikényszeríti, mint ige. Inkább azt használnám. Van egy olyan forgatókönyv, amelyik azzal számol, hogy az élő munkára, az emberi munkára egyre kevésbé lesz szükség a gazdaság működése során, és akkor a tartós munkanélküliség, munkaerő felesleg, ez nőni fog, és akkor így megy a gondolkodás tovább, hogy hát mégis, akik munkanélkül maradnak, akkor azokat valahogy jövedelemhez kellene juttatni, és akkor ennek a jövedelemhez juttatásnak egy eszköze lehet a feltétel nélkül alapjövedelem. Azért mondom, hogy ez egy forgatókönyv, mert hogy egyelőre azért nagyon részben ellentmondásos jelenbeni állapotok vannak, részben pedig hát nagyon benne vagyunk a sűrűjébe, tehát nehéz innen 10-20 évre előre jóslatokba bocsátkozni. Nyilván érzékelitek ti is, hiszen jártok különböző kiskereskedelmi áruházakba, és látjátok, hogy a pénztáros nélküli pénztár, tehát az önkiszolgáló pénztár terjed. Közben, miközben Magyarországon ez most éppen terjed, közben az Egyesült Államokban éppen visszaszorul az önkiszolgáló pénztár, ugyanis az történt, hogy a lopások aránya az jelentősen megemelkedett azokban az üzletekben, ahol ilyeneket használtak, ilyenekre álltak át. Tehát, hogy miközben megpróbálja valamilyen szinten automatizálni, közben egy olyan mellékkövetkezménnyel kell szembesülni, ami miatt a profit az nem emelkedik az automatizáció kapcsán, hanem csökken. És ez egy nagyon fontos tényező, azért erre hadd hívjam fel mindjártok figyelmét, hogy az, hogy a gazdaságban mennyire fogja helyettesíteni akár egyes országok tekintetében az élő munkát, a robottechnológia, az automatizáció, a mesterséges intelligencia, vagy hogy milyen munkákat fog helyettesíteni. Akár földrajzi értelemben, akár végzettség, képzettség értelemben, bármilyen értelemben, az azért a gyakorlatban az a profit alapon dől el. Mindig profit alapon dől el. Ha megéri, akkor helyettesíteni fogja. Ha nem éri meg, akkor nem fogja helyettesíteni. És ez alakulhat ilyen típusú, ilyen véletlen tényezőkön is. Hát ki gondolta volna előre, én nem ismertem annyira az amerikai társadalmat és az ahhoz kapcsolódó ilyen statisztikákat, hogy ezt így azt gondolom, hogy előre lehetett volna látni, hogy akkor tényleg jelentősen, tehát az 1%-os veszteség szintről, ami a általában, hogy mennyi áru az, ami azért eladatlan, mert tönkre megy, ellopják, valami történik vele, 6-7%-ra ment fel azokban az üzletekben, ahol önkiszolgáló pénztárakat alkalmaztak, és nem voltak pénztárosok, tehát jelentősen megnőtt, ezt nem lehetett előre látni, de hogy nem csak ilyen véletlen tényezők alakítják azért azt, hogy az egyes vállalatnak, nagyvállalatoknak megéri, nem éri, hanem ezt a társadalmak maguk is alakítják. És ez egy nagyon fontos dolog, amiről nem lehet eléggé sokat beszélni, újra és újra hangsúlyozni kell, hogy az, hogy a vállalatnak, a vállalkozónak, a tőkésnek mi az, ami megéri, és mi az, ami nem éri meg, hogy hogyan alakulnak az ő költségei, és hogyan alakulnak az ő bevételei, az nem egy ilyen, nem tudom én, isteni törvény által elrendelt, vagy természeti törvény alapon működő dolog, hanem azt az a jogi környezet határozza meg, amiben ez a vállalat működik. És hogyha abban a jogi környezetben az automatizáció támogatva van, akkor az automatizáció jobban megéri. De ha abban a jogi környezetben az élő munka fenntartása, megtartása támogatva van, akkor az éri meg jobban. Tehát, hogy az egy politikai döntés eredménye, hogy a társadalom a maga jogszabályaival, az mi hogyan befolyásolja a vállalatnál a tőke munka felhasználást, azoknak az arányát, hogy méri meg jobban, méri meg kevésbé. És hogy ilyen értelemben, bár nyilván vannak, tehát a jelenlegi feltételek mellett, a jelenlegi szabályok mellett, nyilván lehet azt mondani, hogy egyre inkább megéri valami, vagy egyre kevésbé, de a feltételek változtathatóak. És az, hogy a feltételek hogyan alakulnak, az politikai döntés eredménye. És ilyen értelemben az, hogy mennyire automatizálunk, hogy a robotok elveszik-e a munkánkat, vagy a mesterséges intelligenciának hol lesz tere és szerepe, az nem eleve elrendelt dolog, hanem az a társadalmakon múlik, az rajtunk múlik, az a mi döntéseinken múlik. Amikor egy pár évvel ezelőtt ilyen robotizáció, automatizáció témakörbe készültem egy előadásra középiskolásoknak, és kerestem hozzá anyagokat, akkor egy filozófus, egy amerikai filozófus, már nem is emlékszem, annyira régen volt a nevére, csak a gondolat ragadt meg bennem, ő azt mondta, hogy ne legyenek kétségeink, 20 év múlva a robotok mindent jobban el tudnak végezni majd, mint az emberek. Tehát ha ilyen alapon nézem, akkor mindent a robotokra bízhatna az emberiség, az egyes országok, mert mindent jobban el tudnak majd végezni, de hogy valójában meg, hogy mit bízunk rájuk, és mit nem, az rajtunk múlik. És azt fogják majd elvégezni, amit rájuk bízunk, hogy elvégezzenek. És nem bízunk rájuk, azt meg nem. És ez már csak egy ilyen lekerekítés ennek a gondolatnak, hogy ő például azzal agya mellett érvelt, hogy azok a viszonyok, azok a kapcsolatok, ahol az emberek számára fontos az érzelmi kapcsolódás a vonal másik végén lévőhöz, tehát akár egy vevői eladói viszonyban, akár egy orvos-beteg viszonyban, akár egy tanárdiák, igen, tehát ahol fontos az érzelmi kapcsolódás, azokat vélhetően az emberek nem fogják a gépekre bízni, mert soha nem élhetek azzal, vagy nem élhetek azzal a feltételezéssel, hogy a gép az empatikus tud lenni, és át tudja érezni az én érzelmeimet, azt egy másik ember tudja átérezni. Én ehhez még hozzáteszem, és akkor ezzel le is zárom a gondolatot, hogy, és talán, ahol a jövőben is fontos lesz az, hogy egy döntés esetén a felelősre konkrétan rá lehessen mutatni, talán azok a munkafolyamatok sem lesznek átengedve, mert azért ez is egy nehéz ügy, hogy egy mesterséges intelligencia vagy egy algoritmus, ha rossz döntést hoz, akkor jogi értelemben ki a felelős, ki az, aki elővehető, ki az, aki felelősségre vonható. Ugye, amikor ember hoz döntést, akkor elég egyértelmű, hogy ő az, aki felelős azért a döntésért.
Mindjárt egy megjegyzés és két költői kérdés mindenkihez, aki itt van. A megjegyzés az, hogy én is többször loptam már Zuckermarketnek az automata pénztáránál, amit csak otthon vettem észre a blokkon, hogy mondjuk csak egy kifit húzott le, és nem hármat, mert hogy tökéletlenek a rendszerek, ezt akartam ezzel mondani, tehát a rendszerek tökéletesítésével által az vázolt problémák valószínűleg kikerülhetőek. Viszont mint egyszerű háziasszony azt a kérdést fel tudom azért tenni, hogy nem volna nagyon fontos cél az, hogy az én majdani nyugdíjam ne az unokámat, hanem a robotokat terhelje. Tehát, hogy a robotok állítsák majd elő azt a pénzt, amiből leszek. A másik pedig az, amit viszont szintén nagyon sokan most a járvány óta kicsit kevésbé szoktuk előpiszkálni, de a fenntartható fejlődésnek az a része, hogy megtanuljunk otthon zöldborsot termeszteni, itt teszem azt, vagy bármi egyebet. Megszüntetjük a világnak azt a részét, amelyik a kétkezi munkára ilyen módon alapul. Én például szerettem a gyerekeimnek saját közleg varni pizsamát, mert szerettem, hogyha abban alszanak, akkor annak egy lehet, hogy az emberiség mentális állapotában valamilyen másfajta módszereket, vagy másfajta elgondolást eredményeznek.
A robotok adóztatásából, vagy kinek az adóztatásából lesz a nyugdíjunk, hogy elosztási kérdés. Tehát, hogy...
Hát igen.
Hogy mondjam, tehát most is lehet a minimálbéresek adójából is a nyugdíjunk, illetve hát az általuk befizetett szociális hozzájárulás adóból. Meg lehetne mondjuk a leggazdagabb 2-3% kivetett vagyonadóból is akár Tehát, hogy ez, hogy mondjam, ez a múltban is, a jelenben is, meg a jövőben is, ez egy elosztási, újraelosztási kérdés. Ugye a piac valahogy elosztja a jövedelmeket, és akkor mi azt mondjuk, hogy hát szerintünk ez így nem teljesen oké, és akkor onnan elveszünk, és oda megadunk. Tehát ilyen értelemben, ha az egész világon egyetlen egy gyár van, aminek egyetlen egy tulajdonosa van, és az egyetlen egy gyárban csak robotok dolgoznak, és minden értéket ő termel meg, hát akkor tőle kell venni annyit, hogy mindenki másnak is jusson, de ez ugyanúgy igaz akkor, hogyha a világon milliárdnyi gyár van, akinek milliárdnyi tulajdonosa van, és akkor is vannak olyan emberek, akiknek még nincsenek gyáraik, akkor a milliárdnyi gyár tulajdonostól kell elvenni, vagy a dolgozóktól, de ez meg már megint politikai döntés kérdése. Ugye az egy rendszer az így dönt, egy másik berendezkedési rendszer meg úgy dönt, ezt tudjuk Magyarországon az adórendszer az alapvetően a forgalmi adó centrikus, más országokban személyvedelem adó centrikus, de vannak olyan országok is, ahol hát a magyar viszonyokhoz képest tényleg elképzelhetetlenül nagy, ami nem azt jelenti, hogy a rendszerhez képest nagy, csak a mi viszonyainkhoz képest nagy szerepe van például a vagyonadónak. Épp most nemrég néztem Norvégiában bizonyos vagyonszint, nettó vagyonszint felett a vagyon 1%-át vagyonadóként be kell fizetni egy központi vagyonadó formájában. Szóval, hogy igen.
Somi Judit vagyok. Ózdról jöttem, a hétestől már biztosan hallott az egész ország, mindenki szokott hallani, meg múlt héten ugye ott járt újabb nemzeti üdvösként a Péter, az ex-férj, ugye akkor is bemutatták, mit tudom, YouTube-on, egyebeken, és néhány napja pedig nagykövetek jártak ott úgy szintén. Na hát én nem azt a hétest fogom képviselni, amit ott láttatok, hanem egészen más alapokon állunk. Én igazából nem akarok itt mindenféle tudományos fejtegetésbe bocsátkozni, hanem inkább arról beszélnék, hogy ez gyakorlatban mit jelent ez a szolidaritás, mit jelent az FNA, amiről ott még azért nem nagyon hallottak ám az emberek, tehát nincs akkora nagy visszhangja, de azelőtt bemutatnám Ózdot, amely egy valóságos mártírváros, a rendszerváltás előtti időszakban hatalmas iparváros volt, nagy acélművekkel, aztán még a rendszerváltás előtt szíjelszették, elkezdték privatizálni. A 90-es évek elején a munkaképes lakosságnak a 60%-a volt munkanélküli, 60%, és hát a város az körülbelül a fele lakosságát, én úgy ítélem meg, hogy elveszítette, aki arra jár, az láthatja, hogy minden utcában vannak 4-5-6 teljesen elhagyott magánházak, tehát amit nem lehetett eladni, a tulajdonosa vagy eladósodott és elmenekült az országból, vagy nem tudom én, bujdos azóta is valahol, de ez Ózdán teljesen mindennapos jelenség. Mindennapos jelenség az elhagyott gyárépületek, banképületek és mindenféle egyebek, amit a város képtelen volt hasznosítani. Dőlnek össze, nő ki belőlük a fa, és így tovább, és így tovább. Most ennek a városnak az egyik, most már 100 éves negyede, munkás negyede a hétes. Ez a hétes völgyben fekszik, és tulajdonképpen úgy olyan kis nyúlványa a városnak, de a város közepén van végtére is. Valamikor le volt zárva ott az út, volt néhány kolónia, ezeknek nagy részét már lebontották, a végén volt egy gyárépület, és érdekes módon itt volt az országban az első ilyen fogaskerekű, amelyik szállította nem tudom én, kohós alakot, vagy egyebet arra. Ha az ember megnézi a korabeli képeket, nagyon szép volt, és abban az időben, ugye 120 évvel ezelőtt kezdték építeni, ez egy nagyon korszerű munkásnegyed volt, hát az akkori viszonylatnak megfelelő kinézettel, amiket gyakran láthatunk, például Észak-Franciaországban, a volt bánya településeken, vagy Belgiumban még több, tehát tipikus ilyen kolónia volt. Na most ugye jött a rendszerváltás megelőző időszak, amikor már azok az emberek, akik sejtették, hogy mi vár rájuk, akkor mentek a városból, hátuk mögött hagytak mindent. A környező bányák is ugye bezártak a 90-es évek elejére már mindenki. Keletkezett egy hatalmas ilyen nincstelen tömeg, amelyik nem is tudott mit csinálni, még ha munkája is volt, és kapott is ilyen végkielégítést, azt tudjuk, hogy ez nem sokáig tart. Na most ennek következtében ezek a környező településekről bejöttek a városba, és a hétes telep is ma már egy kifejezetten cigány lakó, most már nincs is egy magyar lakosa se, és én magam is cigány vagyok, de én azért nem ott lakom, de ott is van egy házunk, arról még később beszélünk. Tehát így néz ki a hétes, de azért az egész telep, meg az emberek mentalitása is megőrzött egy ilyen régi munkás hagyományt, hogy együtt élünk, egymásra vagyunk utalva, egymás életébe belelátunk, mert ugye nagyon szűken lakunk. Kicsit meg kell mondani őszintén, hogy félnek is a külvilágtól, maguk között jobban érzik magukat. Nagyon nehéz volt közéjük így beilleszkedni. Hát az első években akkor csak úgy mindenki nézett rám, aztán mindenki ráköszöntem, akkor mindenki visszaköszön. Aztán így szépen fokozatosan, most már semmiféle gond nincs, mindenféle problémájukkal jönnek, és azt megpróbáljuk orvosolni. De hát ugye ez a telep, ez az önkormányzatnak a tulajdona. Én csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy az a gyanom, hogy ezzel valamiféle telekspekuláció folyik. Tudnék, ez az 52 lakás, amit a telepen található, ez egy ilyen földhivatali számon lelhető fel, és az önkormányzatnak ez ágában nincs ezt kiméretni, és mondjuk értékesíteni mérsékelt áron a lakóknak, mert ez nagyon drága lenne. És ezért inkább a kezét a rajta tartja, de egyébként ezek az összes ilyen romépületek, egyebek, ezeknek is mindenkinek van tulajdonosa, mindegyiknek van tulajdonosa. Tehát én azt gondolom, hogy itt a telekspekuláció az ilyen fű alatt eléggé virágzik. Na most ezen a telepen, mint az ilyen 100 éves telepeken, ugye valamikor volt víz, legalábbis egyes házakban, de ez a gyárnak, az acélműveknek volt az ajándéka, és amikor ezt szétprivatizálták, akkor ezek a vezetékek megszűntek, a mai napon pedig úgy áll a helyzet, hogy 2 darab ilyen nyomócsap van, hát azt nem is részletezem, hogy hogyan kitoltak velük, azt egyik kezemmel tartanom kell a vödört, a másikkal nyomnom a vizet, ez így van megcsinálva. Ez egy rettentő nagy probléma az ott élőknek, de főleg a nőknek. Ez egy olyan órási probléma, hogy gondoljatok bele, hogyha otthon nektek egy napig nincsen vizetek, hát akkor az embernek már mindenféle baja van. Az őkiknek soha nincsen vízük. Bevezető út az egy van, hát az is olyan, amilyen, ilyen gidres-gödrös, a házak között nincsen út, sem járda. Hogyha a gyerekeket reggel viszik iskolába, óvodába, akkor az anyukák a hátukra kell, hogy vegyék, hogy a pocsolyákon átkeljenek, mert akkor megordítanak velük az oktatási intézményben, hogy hogy néz ki a gyerek. Közvilágítás, hát lehet, hogy ennek a csillárnak több a közvilágítása, de egész télen nem is égett a közvilágítás azon az egyszem úton. Úgyhogy már nem tudom én hányszor kellett szólni, mindenféle kifogásokkal jöttek, hogy kidobálják a körtéket, nem igaz, mert lefényképeztem, beküldtem, nem dobálják ki a körtéket, de az ellen is van védekezési mód. Szóval teljesen ilyen perifériára szorított a lakosság mindenféle ilyen közszolgáltatásbéli szempontokból. Azt nem is mondom, pedig ez is egy óriási nagy probléma, hogy ugye nincsenek... nem csak víz nincsen, hanem vécék sincsenek nyilvánvalóan. Na most azt meg pár napja tudtam meg, hogy vannak ott olyan lakosok, akiknek még ilyen földbásott budijuk sincs, és mondom, azok hogy végzik el a dolgukat? Hát eljárnak a környező bokrok alá. Hát egyszerűen döbbenetes a 21. században. Döbbenetes. Na most így élnek ezek a hétesiek, és akkor ezek a lakások ilyen, hát voltak ott mérnök lakások is, amelyek nagyobbak, de beleszámolják a tetőtért is, amiért nem lakható. A lenti rész az meg van 40 négyzetméter körülbelül, de ugye Bért kell fizetni a padlás részért is. Komfort nélküli, alacsony szociális fokozatú, vagy mit tudom én, milyen cifra nevet találtak ki. Kötelezik őket a lakbérnak a fizetésére, kötelezik őket biztosításra, ami biztosítás az pont ugyanannyiba kerül most nekik, mint amilyen nekem volt, csak én is leállítottam az én házamban, azt mondtam, hogy nincs értelme. Ugyanannyiba kerül nekik. Kötelezik őket ugye a szemét díjnak a megfizetésére, holott ez a szemetes kuka, ez föl se tud járni hozzájuk. Le kell nekik tolni ezeket az izékat, és meg kell várni, ugye, hogy elvigyék a szemetet, visszavigyék a kukát. Az egész telepen, ha jól emlékszem, 5 embernek van ilyen előfizetéses villanya. Hát a többiek lopják a villanyt. Na nem tudnak, hát nem tudják az áramot egyébként fizetni. A telefon előfizetés, én nem is tudom, hogy van-e ott az egész telepen, mert ők a messengerrel telefonálnak. Tehát nincs előfizetése, vagy ilyen rátöltéses, 1500 forintos, és akkor anyukáknak kell, mert ugye a krétát nem tudják elérni a gyerekeknek az iskolai dolgait, úgyhogy egy tragédia az, amikor valakinek elromlik a telefonja, mert akkor az iskolával se tud kommunikálni, és akkor meg ugye az iskola meg ordít, hogy kedves szülő, nem törődik a gyerekkel, majd kiküldjük a családvédelmet, meg a nem tudom én ki család, mi család. Úgyhogy ezek ilyen állandó stressz helyzetet okoznak, természetesen ugye palackos gázzal főznek, na most azt meg kell mondani, a palackos gáz az ott, hogy kihozzák a telepre, az majdnem 10.000 forint. Ha lemegy valaki autóval, az nem tudom én, 8.000 valamennyi. Tehát ott, aki szegény, az mindig mindenre sokkal többet kell, hogy fizessen. Sokkal többet. Úgyhogy hát így vagyunk mi ott a hétesbe, és hát az még egy nagyon fájdalmas ilyen lelki bánat, hogy ugye Ózdon az járja, hogy ha hogy nézeltek, van vagy, mint egy hétesi. Meg mosakodj már meg, piszkos vagy, mint egy hétesi. Ami nem igaz. Mert azért én ott vagyok közöttük minden nap, tudom jól, hogy igenis az asszonyok hordják a vizet, a gyerekeket lefürdetik, és így tovább, és így tovább. Mosnak rájuk. Nem mondom, hogy mindenki, mert hát a nem cigányok között se mindenki tiszta, igaz, mint tudjuk, de a többsége igen, és a másik pedig, hogy nagyon hajlanak, ők is akarnak sok szépet és jót, és az egyik ember elkezdi belülről csinosítani a házát, mondjuk kifesti, meg nem tudom én, új ilyen üzét, ilyen lapokat raknak le, akkor a másik is. Minden a lakóknak a dolga. Az ablakcsere, az ajtócsere, a tető, hogyha leviszi a szél, a kémény, ha ledől, a bejárati lépcső, minden a lakónak a dolga, ezt le is írja az önkormányzat, rámennek a keresőjükre, beírják, hogy Ózdi önkormányzat, szociális lakások, vagy 3-4 oldalon sorolja, hogy mit kell a lakónak betartani, és végül van két sor, hogy az önkormányzat mindig, akármikor kijöhet, megnézni, és akkor a kifogásait beterjesztheti. De szóval az nagyon érdekes volt tényleg, hogy egy helyen elkezdték most ezt a belső felújítást, mert kívülről nem tudják levakoltatni, meg nem tudom én, tetőt cserélni, meg ilyeneket, egyszerűen képtelenség, de ilyen a világon sincs, hogy a tulajdonosnak semmi dolga nincsen vele, legyen minden a bérlői. Tehát az, hogy ahogy egymás után megindultak, és mindenki kicsit beruházott, és akkor mindenki elkezdte a használt ablakot venni, azt kicserélték, aztán mit tudom én, ezt a műanyag padlót, meg szóval ilyen apránként, és nem büszkék voltak rá. Tehát az a megtartó erő, ami ott a hétesben van, az kicsit ebből is fakad, hogy ők a párják. Még az a gyalázatos, de amikor oda költöztem Ózdra, azt mondták, hát maga meg mit keres itt ebbe a halott városba? Tehát még ebben a halott városban is van mindig, akire lehet fújni, meg belé lehet rúgni, meg egyebek, Vannak természetesen ilyen kifejezetten rasszista jelenségek is, amiket most nem idézek, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy ők azért összetartanak sokkal jobban. Nem probléma, hogyha tudom én, levesfőzés közben elfogy a gáz, meg átviszi a szomszédhoz, az ott befejezik a levest, vagy nem tudom, hiányzik, hogy csipet só, vagy egyebek. Gyógyszer, az meg egyesen borzalom, hogy a gyógyszert meg úgy cserélgetik egymás között, hogy gyerek a cukorkát. De hát nincsenek rá megtanítva arra se, hogy mondjuk a gyógyszer az se olyan, hogy akkor most a szomszédnak milyen gyógyszered van, nekem valami fáj, valami, de majd biztos használni fog. De hát ez már megint csak az iskolai nevelésnek a problémája. Valamikor azért az asszonyok tudták, hogy ha a gyereknek, nem tudom, hasmenése van, akkor nem kell elszaladni az orvoshoz, meg beszerezni a szintablettát, meg otthon maradni nem tudom én hány napig, hanem arra meg vannak az ilyen természetes házi gyógymódok is, de ezeket már elfelejtették, úgyhogy ők a szokásosnál sokkal jobban bíznek az orvostudományba is, és azt gondolják, hogy hát mindenre van orvosság. De hát ezt meg megint nem szemrehányásnak mondom, vagy hát nem így a hátuk mögött, hanem a szemükbe is meg szoktam mindig mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megtartó erő, ez részint ebből fakad, de részint abból, hogy ez egy osztályszolidaritás. Mert ők tudják magukról, hogy akkor is, ha nem is vágják a szemükbe, de ti cigányok vagytok. Akkor is, ha nem látszik rajtuk kívülről, mert vannak olyanok is, az emberek ott helyben tudják. És aztán pláne, hogyha a hétes is, volt egy kisgyerek, aki úgy jött haza az iskolából, a múltkor az anyjához, hogy anya, ne mondd meg a tanárbácsinak, hogy mi a hétesen lakunk. Hát mondta az anyja, te hogy gondolod, hát be van írva, mit tudom én, naplóba vagy valamibe. De a kollégám az osztálytársaimnak nem ember. Szóval a gyerek szégyellít, hogy beszélnem is kellett a Rikóval, hogy ez nem az ő bűne, nem a te bűnöd, nem az anyádéknak a bűne, hogy ti itt laktok. És egyébként pedig az a hétesen nagyon szép környék, ilyen domboldal, két oldalt annak az aljába, és hát én nagyon szeretem őket. No. 2 éve lesz szeptemberben, hogy a hétes fölött lakott egy bizonyos német bácsi, aki hát szegényke már annyi idős volt, mint én, és hát meghalt. Na most azt a házat mi már régóta nézegettük, hogy milyen jó lenne nekünk közösségi háznak. Tudnék, a hétesek nem mennek ki a hétesből. Tehát volt már azelőtt is ilyen választás, meg mit tudom én, ez meg az, meg az. Egyszer el tudtunk menni a szállodának az ilyen, nem tudom én, milyen termébe, aztán azt mondták, hogy ők többet nem mennek, mert ott is ilyen más cigányoktól érte őket ilyen inzultus, és nem akarnak menni. Hát én meg nem fogom őket rábeszélni. Úgyhogy megvettük ezt a házat. Ez egy nagy ház, igazából azért a gyerekek használják, meg van nekünk is egy kis kertünk, amit ott a nagy nehezen próbálunk kihasználni. Azért tavaly termet már adtunk borsó, meg bab, meg mit tudom én, sárgarépa, ilyesmi. Mert próbáljuk őket rávenni, mert azért az nagy öröm nekik is, hogy látni azt a teremtést, hogy elvetettünk néhány kis magot, és akkor egyszer csak elkezd nőni, és akkor virágzik, és akkor a végén meg le lehet róla szedni az ez meg azt, mert ezeket már ők elfelejtették. Már talán szüleik se nagyon csinálták, hiszen nincsen kertje ezeknek a házaknak, ezeknek a lakásoknak. Van egy ilyen, mint a szőnyeg itt, körülbelül ekkora ilyen kilépő, ilyen kockakővel van kirakva, és ennyi, tehát ők hiába is szeretnének, nem tudom én, kukoricát, meg borsót, meg egyebet, hát nincsen neki hely. Most egyszer, mikor panaszkodtam, azt mondták, hogy ma adnak nekünk a városon kívül valami kis telket, és akkor oda, hát mondtam, azért ne haragudjatok, az hogy mennek ki az emberek oda kilométereket, munka után, meg egyebek, tehát ma bele se kezdünk ilyen hülyeségbe. Ott kellene a helybe, ott is megvan a rizikója, hogy az ember ápolgatja, meg gondozza, és akkor a végén, amikor megvan a termés, akkor egy éjszaka learatja valaki más, de valahogy így meg kellene oldani, de mondom, hogy egyszerűen fizikai lehetőség sincsen rá. Amire van, az szintén, hogy most már elkezdtek ilyen rózsákat ültetni, és akkor mindenki gyönyörködik benne, hogy jaj, de szép, és próbáljuk a gyereket is rávenni, hogy ezt nem szabad letörni, és így tovább, és így tovább. De nekem az az alapelvem, az én Bódis Krisztával és egyebekkel, ilyen nem tudom én, református irgalmasokkal szemben, akik azért 4-5, meg 6-8 gyereket azért visznek tanodába, meg figyelemmel kísérik a tanulmányait, meg nem tudom én micsoda. Szóval nekem az az alapelvem, hogy a felszabadultásuk, tehát az emancipációk, az a saját művük kell, hogy legyen. Hát egyébként nem ér semmit. Szóval az hogy ő is tápolja az ember őket, meg nem tudom én, adjon ilyen adományokat, adunk persze, mert a túlélést az biztosítani kell, de azt is ők szervezik meg, ők osztják széjjel, ők döntik el, hogy kinek mi legyen. Tehát arra az az alapelvünk, hogy ők saját maguk. Én ehhez csak segítséget adok, annyit, amennyit kívánnak. Amit nem kívánnak, az nem. És mindig mindent megbeszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért lenne ott jelentősége az FNA-nak, mert ugye ezek az emberek rettenetesen a mára holnapra élnek. Szóval megkapják a kis közmunkabérüket, ha jól emlékszem, most 4. vagy 5. volt, 10. már nem volt belőle. Mert ugye rajtuk ülnek ezek az egyéb hiénák is, tehát azok, akik kamatos pénzt osztogatnak, tehát kérsz 10 000 forintot, uzsorások, igen, ők így hívják kamatos pénzt, és akkor 70%-kal vagy 100%-kal többet kérnek a következő hónapban. Most erről is, szóval próbálja az emberüket lebeszélni, meg elmagyarázni, meg mindent, de azt még be kell látni, hogy ha egy ilyen uzsorást följelentek, és azt becsukják, akkor egyrészt 3-an lépnek a helyébe, másrészt mi lesz akkor, amikor a gyereknek el kell menni gyógyszerért? Horribilis árakba kerülnek a gyerek gyógyszereket, biztos tudjátok ti is. Volt egy kisgyerek, óvodás, ilyen kisgyerekek szoktak, gilisztás lett. 11 000 forint volt annak az egyszem gyereknek a kigyógyítása. Na most akkor, ahol van 3 gyerek, vagy 4 gyerek, honnan tudja ő azt kigazdálkodni? Ezek a mi lányaink, ezek elvben ilyen 80 000 forintot kapnak nettó, de ugye a régi bűnök utolérnek mindenkit, valamikor kihoztak egy telefont, vagy egy nem tudom én mit, ilyen televíziót, akármit, és utolérték őket a végrehajtók. A kezdeti 40 000 forintos adósságban ma már 150 van, és szépen vonják le. Na most nagyon nehéz élni egy olyan családban, ahol az egyfőre jutó jövedelem az 38 000 forint. Nagyon nehéz. Úgyhogy ezért is csillant fel a szemük, mert nem arról van szó, hogyha ők kapnának, nem tudom én, 60 000 forintot fejenként, abból meg lehetne gazdagodni, ez az egyik, vagy hogy nekik nem kéne dolgozni. Ez szó se róla, mert ezek a lányok, ezek elmennek reggel 6-kor dolgozni, délután 2-kor hazajönnek, és utána kijönnek velem a közösségi házba, ahol megetetjük a kutyát, a macskákat, nyomokat írtunk, vetünk, ültetünk, takarítunk, gyerekeknek szervezzük a gyereknapot, és így tovább, és így tovább. Tehát nem arról van szó, hogy ezek lusták, vagy valami, szó sincs róla, de hát megmondom őszintén, tegnap az egyik papót be kellett vinni a kórházba megnézetni, találtak a tüdején egy foltot, most attól rettegünk, hogy ez a 75 éves öregember, aki gyári munkás volt, az meg ne halljon, mert akkor a családnak akkor lecsökken a 6-tagú családnak a jövedelme 120 000 forintra. De az az igazság, hogy hát ebből az alapjövedelemből akkor lesz valami, amikor a mi világunk nem ilyen tőkés világ lesz. Amíg ilyen profit érdekű, vagy profit központú a világunk, addig igen, beszéljünk róla, igen, terjesszük, igen, mondjuk, hogy szükség van rá. Mert kinek jó az, hogyha éhes nyugdíjas csordák száguldanak végig az országon, vagy éhes cigánycsordák, és mindent megesznek, ami a kezük ügyébe akad. Nem lehet az embertársainkat ilyen helyzetbe hozni. Ezért tehát igenis, hogy gondolkodni kell, és ha már a klasszikus szociális hálózat és így tovább nem működik, akkor helyette kell valami más.
Két megjegyzés, tehát oké, hétes, de ez nem egy unikum abban a régióban. Én nekem két hónappal volt ezelőtt alkalmam végsétálgatni Nyugkóvölgyben. Csak két dolgot fűznék hozzá. Az egyik, amit Ferenc mondott, hogy mi nálunk a szegények a legnagyobb adófizetők, azáltal 27%-os áfát minden egyes liter tej után megfizeted, és így tovább. Tehát innentől kezdve, és nem tudom mennyire ismert jelenség az Unióban, hogy Nyugkóvölgyben találkoztam egy csomó emberre, ott 6000 ember lakik, úgy, hogy rengetegnek nincsen semmifajta, ugye mindig azt szokták írni a sajtóban, hogy a cigányok azok mind a Fideszre szavaznak, nincs szavazati joguk, mert nincs ahova bejelentkezzenek, mert nem jut el hozzájuk semmi sem, tehát gyakorlatilag politikai reprezentáció nélkül maradt 6000 ember, aki jogilag vágyi Miskolcnak egy nagyobb utcája. Na és akkor innen szép győzni.
Nagy Eszter vagyok, egyébként én is közgazdász vagyok, eredendően 12 évig dolgoztam a külügyminisztériumban, tehát voltam diplomata is, és most egyébként önkormányzati képviselő is vagyok Budapesten a második kerületben, de az Egyesületet 2016 óta foglalkozom ezzel az Európai Föderalista Egyesülettel, amiben nyilván az európaiság és ez a nemzetközi kapcsolatok iránti vonzalmam vitt. És hát ugye akkor voltam benne a külügyminisztériumban, amikor még volt egy országos konszenzus kapcsolatosan, hogy nekünk mennyire jó lesz az Európai Uniós csatlakozás, meg a NATO-hoz való csatlakozás, szóval, hogy bennünk volt ez a hurrá optimizmus. És hát tényleg nehéz megszólalni Judit után, de igazából az Európai Unió azért is lenne jó, vagy azért is jó nekünk, mert hogy például a kohéziós politikák, azoknak az elsődleges feladata lenne, hogy az elmaradottabb vagy kevésbé fejlett régiókat felhozza, és ugye a teljes Európai Uniós költségvetésnek közel az egyharmada fordítódik a kohéziós politikákra, és igazából hoztam egy kis térképet, itt a piros szín az a Európai Uniós átlag alatt lévő fejlettségi területek, tehát látjátok azt, hogy Spanyolországban is, Dél-Olaszországban is, tehát más...
Belgiumban is.
Igen, tehát hogy igazából az Európai Unió régiói között azért nem mi vagyunk az egyetlenek, de nyilván azért látszik az, hogy itt a keleti fertájon, tehát a volt szocialista országok között azért sokkal pirosabb ez a térkép, tehát ott jellemzően az uniós átlag alatt vagyunk, és sőt a 75%-át sem éri el a fejlettség. És hát igazából tehát az Európai Unióban nagyon, nagyon szép célok vannak megfogalmazva. Többek között ugye a fenntartható fejlődés, ugye van egy ilyen, a zöld átállásnak egy ilyen igazságos megvalósítása, tehát az, hogy az energiaszegénység ellen hogy tudnak segíteni, és ugye regionális fejlesztési alapokon keresztül is folyik ez a kohéziós politikának a megvalósítása. Ami ugye a probléma az, hogy ez ugye kormányközi elosztás valósul meg, tehát alapvetően a szubszidiaritás elve ellenére, ugye a szubszidiaritás egy ilyen nagyon érdekes szó, azt jelenti, hogy minden döntést ott kellene meghozni a lehető legalacsonyabb szinten, ahol már meg lehet hozni, tehát hogy ne legyen fölöslegesen feljebb döntés arról, ami egy, mondjuk egy önkormányzat, vagy egy kistérség, vagy bármilyen kisebb település dolgában van. Viszont ugye a kohéziós politikáknak a megvalósulása az alapvetően a kormányoknak a felelőssége. És ugye minden országban, minden tagállamnak megvannak az intézményrendszere, amin keresztül ugye ezek a támogatások ugye elosztódnak. És hát ugye itt van nálunk ugye a Gigszer, mert például ugye amikor a Covid volt, és egy megjegyzés, nem csak a géppel nem tudunk tanulni, de még az online felületen is sokkal kevésbé hatékony a tanulás. Tehát ugye azt ugye láttuk a Covid alatt, hogy nagyon sok gyereknek okozott komoly problémát, és még ráadásul ott, ahol még ezek az elektronikus eszközök sem voltak meg, ott meg még nagyobbat. Szóval, hogy amikor a Covid volt, akkor ugye az Európai Unió egy ilyen duplázta gyakorlatilag a kohéziós forrásokat, azáltal, hogy egy közös kötvénykibocsátást hagytak jóvá a tagállamok, és van ez az újjáépítési alap, amivel a konkrét segítséget akartak a tagállamok polgárainak nyújtani a tekintetben, hogy ugye kiestek fizetések, ugye gyerekek nem tudtak iskolába járni, stb. És hogy csak egy példát mondjak, Ausztriában minden gyerekes család kapott 300 eurót. Mondjuk, ami lehet egy ilyen feltétel nélküli idézőjelbe alapjövedelem, nyilván a különleges helyzetre tekintettel, de ez az osztrák kormánynak volt a döntése, és minden tagállamban ugye hoztak olyan döntéseket, hogy transzfereket adtak az embereknek, mert hogy a Covid az egy olyan különleges helyzet volt, hogy nagyon sokan egyszerűen elveszítették akár a megélhetésüket, vagy hogy olyan helyzetbe kerültek akár a gyerekeik miatt, hogy veszélybe került a megélhetésük. És ugyanakkor meg azt láttuk, hogy Magyarországon semmi ilyesmi nem volt. Tehát, hogy az Unió megadta a lehetőséget, hogy egy ország kapjon arra forrást, hogy adott esetben még direkt pénzt is utaljon ki a polgárainak, csak hogy nálunk ugye elakadt ez a dolog, és ugye különböző vállalkozások esetleg kaptak munkahely megőrző támogatásokat, de ugye az átlag ember ebből nem nagyon vett észre semmit. Tehát igazából az Európai Unió tulajdonképpen nagyon sok lehetőséget adna nekünk, hogyha ezzel tudnánk megfelelően élni. És ugye most a feltételesség az meg egy megint egy másik történet, tehát amikor beléptünk az Unióba, ugye előtte tagjelöltként még ki kellett építenünk a jogállamiságot, a demokráciát, demokratikus intézményeket, stb. És ugye onnantól kezdve, meg ugye mi azt mondtuk, hogy nekünk ezek az Európai Uniós pénzek úgymond járnak, tehát így mondtuk, hogy ez a miénk tulajdonképpen, és 2 évvel ezelőtt ugye, miután olyan súlyos jogállamisági problémák merültek fel Magyarországgal szemben, ezért bizonyos források ugye befagyasztásra kerültek, tehát van gyakorlatilag egy ilyen, mondjuk a fele kb., tehát így mindegy, itt vannak a blokkolt források, gyakorlatilag mondjuk a fele áll rendelkezésre körülbelül annak, amit elkölthetnénk, és még az újjáépítési alap tekintetében is, miután nem tudjuk azokat a feltételeket teljesíteni, amiket az Unió mondjuk felállítana, tehát akár az igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében, ezért most mi elesünk Európai Uniós forrásoktól. Viszont ez is ugye egy kormányon múló döntés, tehát ugye nyilván az ország vezetésén múlhatna, és alapvetően lehetőségünk lenne sokkal inkább igénybe venni ezeket a forrásokat. És még van egy dolog, hogy most 20 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és nagyon sok ilyen összesítés készült arról, hogy hogyan hasznosultak Magyarországon az Európai Uniós források, és sajnos azt kell megállapítani, hogy a nagyvárosokban, akár Budapesten jobban tudtak fejlődni, mint vidéken. Tehát, hogy nálunk akár az Ózdi térség, vagy tehát, hogy ezek a leszakadt, vagy kevésbé fejlett térségek sokkal kevésbé tudtak ezekből az Európai Uniós forrásokból részesülni, és hát ez egy óriási kérdés, hogy vajon miért volt ez, mert egyébként lett volna lehetőség arra, hogy vállalkozásokat támogassunk, hogy a helyi különböző civil kezdeményezéseket, akár a kisebbségeket, bármilyen, tehát nagyon-nagyon sok lehetőség lenne az Európai Unióban, és ugye az általában az nyert megállapítást az elmúlt 20 évről, hogy sokkal több lehetőségünk lett volna, mint amit valójában mi ebből ki tudtunk hozni. És hát a lehetőség az még mindig ott van, tehát az a mi döntésünk, hogy ez hogy a következő 20 év hogy fog ebben az ügyben alakulni, de hát reméljük, hogy ez javulni fog.
Útszélen.
Ezzel még nincs vége a feltétel nélküli alapjövedelemről, avagy ahogy az első feltétel nélküli alapjövedelemért egyesület aktivistái emlegetik e fennálló szóló érveknek és vitáknak. Jövő héten beszélünk majd arról, hogy mit kellene tenni például a sokszor kisemmizett művészek érdekében. Mi a dolga és mi nem egy önkormányzatnak, akár szociális, akár művészeti, akár pedig oktatási kérdésekben. Szó lesz arról, hogy mit tehet, teszem azt az ennek a vitának is helyt adó budaös önkormányzat. Azért, hogy mindez megváltozik valamennyire, és természetesen az adóászról, hogy hogyan függ össze mindez az oktatással. Ma Bötő Ferenc közgazdász, a Fővárosi Szociális Közalapítvány ügyvezetője, Somi Judit tanár, az egyik Ózdi szegregátumban általa alapított Hétesi Közösségi Ház vezetője és Nagy Eszter az Európai Föderalisták Uniója Magyarország elnöke álláspontjait ismerhették meg a feltétel nélküli alapjövedelemről. Jövő héten folytatjuk tehát, az eddigieket a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.